Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A magyar labdarúgó válogatott hétfőn kezdi el a felkészülést a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra. A válogatott NB1-ben játszó játékosai és akiknek a klub kötelezettségei már véget értek, május 17-én találkoznak Telkiben. A teljes keret pedig május 24-től Ausztriában fog edzőtáborozni 10 napig, majd június 4-én Ciprus, június 8-án pedig Írország ellen játszik felkészülési mérkőzést az újpesti Szusza Ferenc stadionban. A válogatott Marco Rossi szövetségi kapitányi kinevezése óta most először tölthet együtt ennyi időt egyhuzamban. Az olasz szakvezetőnek június 1-jéig kell 26 játékosra szűkítenie a névsorát. A magyarok június 15-én a címvédő portugálokat, 4 nappal később a világbajnok franciákat fogadják a Puskás arénában, majd június 23-án a németek vendégei lesznek Münchenben a csoportkör zárófordulójában. A múlt héten véget ért a labdarúgó NB1 2020-2021-es idénye. Az már korábban eldőlt, hogy sorozatban harmadik bajnoki címét szerezte meg a Ferencváros. Az utolsó fordulóban az is kiderült, hogy a tavalyi harmadik helye után idén második lett a Puskás Akadémia, és harmadik helyen zárt a MOL Fehérvár FC. Az élvonalból az újonc Budafok és a Diósgyőr búcsúzott. A Magyar Kupát az Újpest nyerte. A héten a Fradi vezetői már bejelentették, hogy Lovrencsics Gergő 5 év után távozik a bajnoki címvédőtől. A válogatott szélső mellett szintén elhagyja a klubot Izael Barbosa, Marcel Heister és Mihály Skvárka is. Az élvonalbeli bajnokság legfontosabb idei fejezeteiről Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával beszélgettem. Összességében hogy láttad, hogyha a két korábbi Rebrov mesterrel megnyert bajnoki címet összehasonlítjuk ezzel a harmadikkal, így a bajnokság végeztével, akkor miben adott többet mást a Ferencváros a korábbiakhoz képest ebben a bajnokok ligájával tarkított őszi-tavaszi szezonban?
Maga Rebrov azt mondta, hogy annyiban nehezebb volt ez a mostani bajnoki cím, hogy az őszi idényben ugye a bajnokok ligájában játszott a csapat, és ez olyan extra terhelést adott, amire korábbiakban még, amikor az Európa Liga csoportkörében szerepelt, sem volt példa. És ennek ellenére az NB1-et, az OTP Bank Ligát pontrekorddal zárta a Ferencváros, ilyen szempontból ez abszolút pozitív. Ugyanakkor persze az is pozitív a Fradi szempontjából, hogy nagyon kevés gólt kapott a csapat, amióta a 12 csapatos bajnoki rendszert bevezették, azóta ilyen kevés góllal még nem zárt egyetlen csapat sem az idényben. Ezen pozitívumok ellenére sem mondható, hogy a Ferencváros szurkolók feltétlenül elégedettek lettek volna tavasszal a csapat játékával, ami azért nyilvánvalóan visszaesett az őszihez képest. Elsősorban valószínűleg azért, mert az ősszel a csapat legjobbjai közé tartozó kulcsjátékosok eredményessége visszaesett, illetőleg játéka visszaesett. Tokmakra gondolok például, aki közel sem játszott úgy az ősz, a tavaszi szezonban, mint ősszel. Ennek ellenére egy pillanatig nem lehetett kétséges az, hogy a Ferencváros megnyeri a bajnoki címet. Rekordkülönbség az, ami a mostani ellenfeleket elválasztja a Fraditól. Nem ok nélkül gondolják nagyon sokan azt, hogy adott esetben a Ferencvárosnak a második csapata, tehát a legjobb 11-et, az alap 11-et követő második 11 is, hát ha legalábbis a dobogóra okkal pályázott volna.
Említetted például Tokmak nevét, akinek egy kicsit visszaesett a teljesítménye. Ebben az idényben kik voltak azok, akik tolták, húzták a Fradi szekerét, akár a Bajnokok Ligájában, akár az NB1-ben?
Összetoknak mindenképpen a legjobbak között volt, én azt gondolom, hogy ez elvitathatatlan. Tavasz idényben mutatott forma alapján szerintem Mirta Uzuni volt a Ferencváros legjobbja, de hát nyilván önmagában az, hogy ilyen kevés gólt kapott a Ferencváros, az jó bizonyítványt kell, hogy adjon a kapusoknak is. Úgy gondolom, hogy ezért a magyar mezőnyt tekintve sokaknak akadtak jó mérkőzései, de összetoknak tavasszal Uzuni így lehetne meghatározni a legeslegjobbakat.
Itt a napokban arról hallani, a legutolsó sajtótájékoztatón Rebrov mester arról beszélt, hogy hát érvényes még a szerződése egy évig, de arra számított, hogy ezekben az időkben már túl lesznek a jövővel kapcsolatos tárgyalásokon. Hogy látod, mennyire múlik a Fradi sikeressége a 3 bajnokok ligája szereplést és 2 nemzetközi kupa szereplést elősegítő mester munkáján, azon, hogy ő folytatja az ülői úton?
Elvitathatatlanul nagy szerepe volt abban, hogy a Ferencváros a bajnokok ligájába került, de alig ha vagyok egyedül azzal a véleményemmel, hogy a magyar bajnoki címet Rebrov nélkül is megnyerte volna a Ferencváros. Az, hogy mennyire akar maradni, nyilván senki nem tudja a saját magán kívül, az kétségtelen, hogy úgy hírlik, hogy van még egy év a szerződéséből, ezért esetleges elengedése kapcsán nem az ő kezében van a saját sorsa, hanem a Ferencváros vezetőségének a kezében. Amennyiben a Ferencváros vezetősége ragaszkodik hozzá, akkor nem mehet el. Magam is olvasom a sajtóban Rebrov panaszait, hogy hát nem beszélt még vele senki. Miért beszélt volna, hiszen még egy évig futó szerződése van. De hát én inkább ilyen tárgyalási pozíciót javító lépésnek vélem ezt, hozzátéve, hogy miközben az ember olvassa és hallja a nemzetközi sajtóban azokat az egyébként az utóbbi időben nem gyakori információkat, amelyek esetleges elszerződéséről szólnak, biztosat nyilván nem lehet tudni.
Hogyha a bajnokság többi szereplőiről beszélünk, akkor látható, hogy a Puskás Akadémia ugye a második lett, tavaly a harmadik, tehát az előrelépés megkérdőjelezhetetlen. A MOL Fehérvár FC a harmadik helyen zárt. Az ő szereplésüket mennyire tudjuk megítélni? Látszik-e már a Szabics Imre vezette szakmai stáb munkája, és mire lehet képes a két Fejér megyei együttes majd a nemzetközi mezőnyben?
Hát előrelépett egyet a Puskás Akadémia csapata, de én azt gondolom, hogy amellett, hogy nyilván volt egy nagyon jó sorozata a csapatnak, Hornyák Zsolt csapatának a tavasszal, amikor sorozatban Berett nem tudott maradni 11 mérkőzésen. Az, hogy második lett, elsősorban annak tulajdonítható szerintem, hogy a MOL Fehérvár gyengébben szerepelt, mint azt a papírforma ígérte, vagy az esetben a játékos állománya ígérte volna. Ennek ellenére hát érdekes lesz majd figyelni a jövőt. A nemzetközi porondon, hogy a Puskás Akadémia tavaly a koronavírus járvány miatti problémák miatt is nagyon gyorsan elvérzett. Mindazonáltal nyilván azért azt nehéz gondolni, hogy most majd valami őrült nagy menetelésbe kezd. A MOL Fehérvár szerintem tavaly kitett magáért, hiszen az Európa Liga selejtező sorozatában egészen az utolsó stációig menetelt a csoportkör előtt. Bravúr is volt a szereplésében, nyilván ennek a sorozatnak a megismétlésében reménykedhetnek Fehérváron. Nem volt könnyű a szezon a MOL Fehérvár szempontjából, hiszen ugye három edző is dolgozott a csapat élén, beleértve Szalai Tamás, aki ugye beugróként áthidalta azt az időszakot, ameddig Márton Gábor távozása után Szabics Imre szabaddá nem vált, és április 1-én nem tudta átvenni a csapatot az osztrák válogatott másod edzői posztjáról érkezve. Bár a MOL Fehérvár elvesztette a kupadöntőt, és azt gondolom, hogy a szezon harmadik harmadát tekintve, tehát azt mondjuk azt, hogy a Szabics korszakot tekintve, ez a legfájóbb vesztesége a csapatnak, de a bajnoki mérkőzések azért azt mutatták, hogy ha Ferencváros szintjén nincs is a csapat, de a magyar bajnokságban a második legerősebb kerettel rendelkezik, és a második legerősebb lehet. Különösen az idegenbeli mérkőzéseken játszott jól a MOL Fehérvár Szabics Imre irányításával. Ő elsőjén vett át a csapatot, rögtön 2 vagy 3 nap múlva kellett játszani Kisvárdán, azt azért mondjuk ne vegyük még úgy, hogy az ő csapata volt, de azt követően minden idegenbeli mérkőzésen legalább 3 gólt szerzett a csapat, ami kiemelkedő teljesítmény.
Ismert az is már, hogy a Budafok mellett a Diósgyőr búcsúzik az élvonaltól. Hogyha összességében nézzük ezt az évet, ami a labdarúgó élvonal mögött van, akkor hogy látod, mik voltak a szezon pozitív vagy negatív meglepetései?
Hát a pozitív meglepetés szerintem az edzőváltás után a Paks gólerős játéka. Az nyilván mindenkinek nagyon kedvére való és a szívének kedves, hogy egy olyan csapat állított fő gólrekordot a 12 csapatos rendszert tekintve, amelyikben nem szerepel légiós, csak magyar futballisták alkotják. Akadt néhány kitűnő egyéni teljesítmény is a paksiaknál. Azért nyilván Hány János kívánkozik, aki olyan gólszámmal végzett a bolivista élén 22 találattal, amire 2011 óta egyetlen egy játékos sem volt képes. Magyar futballista pedig 2006 óta, akkor Rajci Péter volt 23 gól a gól király, Hány János 22-ig jutott. Összességében pozitívumnak nevezhető természetesen a Kisvárda a teljesítménye. Mindenképpen pozitívumnak sorolnám, noha az idény zárást elrontotta az MTK, hogy újonc létére gyakorlatilag egy pillanatig nem voltak kiesési gondjai. És hát a negatívumok, annak ellenére, hogy végül az Újpest feljött a 6. helyre, azért a szezon nagy részében az Újpest teljesítménye messze elmaradt a várakozástól, tehát a Honvéd teljesítménye ugyancsak abszolút negatívum. Ugye a Honvédnak ezzel a játékos állománnyal nagyon sokak szerint, én magam is ezek közé tartozom, az első 5 között kellett volna végeznie. Érthetetlen, hogy 3 edzővel sem tudott kilábalni igazából a bajból a Honvéd, és hát nyilván meglepetés, vagy negatívum a Diósgyőr szereplése, de hát ugyanakkor az is igaz, hogy a Diósgyőr már évek óta játszik a tűzzel, évek óta jellemzően az utolsó, egy kivétel, amikor az utolsó előtti fordulóban tudta biztosítani a bennmaradását, hát most nem sikerült.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Magyar Labdarúgó Szövetség pénteki küldött gyűlésén Csányi Sándor elnök elsősorban három területet, az utánpótlást, a helyszíni nézők számának növelését és a szakemberképzést jelölte meg, amelyet fejleszteni kell az elkövetkezendő években. Hozzátette, egységes képzési előírások betartásával és megfelelő számonkéréssel javítani kell az utánpótlás nevelés hatékonyságán. Ehhez minden feltétel biztosított.
Mi valósult meg a terveinkből? Ami nem vitatható, hogy az eredményes munkavégzéshez szükséges stabil feltételrendszer az amatőröknél és az profiknál egyaránt biztosítva van. Jelentős számban nőtt az igazolt játékosoknak a száma 127 ezerről 281 ezerre. Európában is páratlan az az infrastruktúra fejlődés, ami végbe ment Magyarországon az elmúlt évtizedben. Új pályák, stadionok létesültek, és felépült az új nemzeti aréna, a Puskás aréna. A sportszervezetek felelős gazdálkodás mellett teljesen kiszámítható és stabil gazdasági helyzetbe kerültek. A hosszú évtizedek óta mellőzött női futball, az elindult és kezd felzárkózni az európai futballhoz, ugyanez a helyzet a futszál szakákban is. Véget ért az a ínséges időszak, mikor magyar válogatottat nem láttunk nemzetközi bajnokság döntőjébe, hát most láttunk 2016-ban is, és hát remélhetőleg egy jó játékot tudnak produkálni most 2021-ben is. Büszkék lehetünk arra is, hogy a klubcsapataink is erősödtek, és az elmúlt három évben valamelyik európai klubsorozat csoportkörébe már volt csapatunk. És hát az sem mindegy, azt gondolom, hogy jelentős nemzetközi eseményeknek, tornáknak és sportdiplomáciai eseményeknek is otthon tudtunk adni. Mindenképpen az eredmények közé tartozik, ezért megemlítem, hogy az is fontos, hogy a sportág szakirányítási rendszere, a szövetség stabil alapokon megfelelő szakmai színvonalon működik. Természetesen nem végeztük el a munkát, az összes munkát, még van sok hátra. Ezek közül talán a legfontosabb az utánpótlás játékosok kiválasztásának és képzésének a javítása. Nemzetközi összevetésben is magasabb színvonalon kell végezni ezt a munkát, hogy eredményeket érhessünk el. Jelentősen szükséges javítani még az edzőképzés színvonalát, ezen belül is elsősorban az utánpótlás edzők színvonalát. És hát nem kell elhallgatni, hogy jó lenne a kluboknál is, minden klubnál, profinál, amatőrnél olyan klubvezetők lennének, akik a szakemberek nyugodt munkavégzését lehetővé teszik. Tehát ami nem sikerült, talán ezt legtöbbször hányják a szemünkre a médiába is, az a nézőszámnak a növekedése, legalábbis a stadionokban a nézőszám növekedés, az nem érte el a kitűzött célt. Azt gondolom, hogy a kluboknak kell elsősorban erre nagyobb figyelmet fordítani, és szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni a szurkolókkal, a társadalom minden szegmensével. A válogatott esetében azt gondolom, hogy az MLS elvégezte azt a munkát, és a válogatott nézőszáma, mérkőzések nézőszámaival nincs probléma. De meg kell említenem ugyanakkor, hogy legnagyobb számban a magyar válogatott és a magyar klubok, bajnokságok mérkőzéseit követik a tévénézők. Tehát ha helyszínen kevés néző is jelent meg, én remélem, hogy az valamennyire kárpótol bennünket, hogy a tévénézők azok viszont jelentős számban növekedtek a korábbi évekhez képest.
A sportvezető arról is beszélt a küldött gyűlésen, hogy a válogatott a labdarúgás kirakata, amelyre büszkék lehetnek, az igazi álom pedig az lenne, ha sorozatban két Európa-bajnokság után a világbajnokságra is kijutna.
Túl azon, hogy 2016-ban is kijutott az Európa-bajnokság döntőjére, kijutott az ezében rendezendő Európa-bajnokság döntőjére is. 2020 őszén mindkét pótselejtezőjét megnyerte a válogatott Bulgária és Izland ellen is, és mindeközben létrejött egy generációváltás is, csak az említsek néhány nevet, Szoboszlai Dominik, Csalai Roland, Szalai Attila, Varga, Kevin, Kecskés Ákos, Séfer András, ezek mind olyan játékosok, akik ma már stabil tagjai a válogatottnak. És majd mondanék egy számot Izland ellen, ugye a legemlékezetesebb mérkőzésünk volt az elmúlt évben. Izland válogatott átlag életkora 31,7 év volt, a magyar válogatott átlag életkora 26 év volt, tehát ez mind biztató a jövőre nézve. A Nemzetek Ligája csoport győzelem a B-ligában rendkívül fontos, előre léptünk ott is, és hát még mindig nem mondhatom azt, hogy a világ labdarúgásának az élvonalába vagyunk, de azért 15 helyet előre léptünk, csak tavaly 12-t, és ez most a 37. helyre elég a világban. 9 mérkőzés veretlenségi sorozat volt, az utolsó vereség 20-ba volt, itt a tavaly 9.-6. oroszok ellen, azóta 9 meccset nyertünk, és a 9 ellenfelünkből 6 a világranglistán előttünk van, tehát ilyen szempontból nálunk esélyesebb csapatokat sikerült megverni. És hát jól állunk, nem úgy, mint állhatnánk a világbajnoki selejtező mérkőzések vonatkozásába is, hiszen 7 ponttal vagyunk Anglia mögött a másodikok 3 mérkőzés után. Ugye ez lehetne 9 is, hogyha nem hagyjuk, hogy kiénekeljék a sajtot a szánkból. Lengyelek ellen volt idő, amikor azt gondolta, hogy nem tudjuk elveszíteni a meccset, aztán végül csak egy döntetlen sikerült összehozni. De hát bízom benne, ha úgy fejlődik a válogatott, hogy az elmúlt években fejlődött, akkor még előbbre tudunk lépni. Az igazi nagy álom az lenne, hogy Európa-bajnokság után a magyar válogatott világbajnok ki döntőre is kikerüljön. Felkészülési mérkőzéseket fogunk játszani június 4-én Magyarország-Ciprus, június 7-én Magyarország-Írország. Mindkét mérkőzés a Szusza Ferenc stadionban lesz, tervek szerint teltház lesz. Sajnos nem tudjuk a Puskásba rendezni, mert folynak a pályák előkészületei, kell készülni az Európa-bajnokságra is, és ezért foglalt a stadion fenntartási okokból. Hát 2016-ban is láttuk, hogy milyen érzelmeket tud kiváltani a labdarúgás. Nem gondolom, hogy van olyan sportág vagy esemény, ami így össze tudná kovácsolni az embereket, és hát ennek a lelkesedésnek az egyik mozzanatát látjuk itt. Én bízom benne, hogy a ez évi Európa-bajnoksága, bármilyen nehéz csoportba kerültünk is, mert mindenki elismeri, hogy ez az Európa-bajnokság legerősebb csoportja, és gyakorlatilag bármilyen statisztika szerint nézzük, nem sok esélyünk van ezen csapatok ellen nyerni, de ahogy elmondtam valamelyik nap egy sajtóbeszélgetésen, Portugáliát majdnem megvertük, vagy 5 évvel ezelőtt most már, és ahhoz képest én úgy érzem, hogy az erőviszonyok nem romlottak. Hát Franciaország, Németország mindig nagy hatalom volt. Próbálunk küzdeni. Én biztos vagyok benne, hogy Marco Rossi, aki ki tudja használni jó ezt az egy hónapot, ami rendelkezésre áll az Európa-bajnokságig. Ez az első alkalom, hogy hosszan tud együtt lenni a válogatottal, és fel tudja őket készíteni. És hát bízom benne, hogy kitalálnak valamilyen meglepetést, ami jó eredményekhez vezet.
Csányi Sándor kiemelte azt is, hogy az élvonalbeli és másodosztályú bajnokságban és a hölgyeknél is nőnek majd a díjazások. A sportvezető beszélt még a pontvadászatok lebonyolításának esetleges átalakításáról is.
Ami nagyon fontos lenne, az alacsony fiatal játékperceknek a növelése. Ennek érdekében gondolkodunk azon, hogy bevezessünk újra kötelező szabályt, legalább egy játékosnak az NB1-ben, egy U21-es játékosnak a szerepeltetése kötelező legyen, a többi pedig díjazva legyen. Nagyon ellentétes vélemények vannak. Jelzem most előre, hogy nem fogunk egyetlen intézkedésre bevezetni, hogy ezt ne tárgyalnánk meg alaposan az érintett klubokkal, tehát szakmai bizottságokkal. Inkább azt mondanám, hogy ez foglalkoztat bennünket. Ugyancsak általános érv, hogy azért van kevés fiatal, mert nagyon megnőtt az igényük. Én azt gondolom, hogy eléggé elítélhető az ügynököknek a szerepe ezen a területen, úgyhogy gondolkodunk szintén a klubokkal egyeztetve, hogy egy fizetési sapkát, maximumot határozunk meg a fiatal játékosok számára, és így az igények észszerűtlen növekedésének próbálunk meg korlátot szabni. Nagyon fontos, hogy ugye a bajnokság jó legyen. Én említettem, hogy a magunk részéről elégedettek vagyunk a 12 csapatos bajnoksággal, de időről időre fölmerül, és több országba körülöttünk választották azt a megoldást, hogy 2 szakaszba bonyolítják le a bajnokságot, van alapszakasz, meg helyosztó szakasz. Hát nálunk is fölmerült hogy a 3x 11-es mérkőzés, a 33 meccs, hogy van olyan csapat, aki többször játszik otthon, az nem egészen igazságos. Fölmerült az, hogy 2 szakasz legyen, 2x11 meccs legyen az alapszakasz, utána legyen alsóház és felsőház is, 2x5-ös fordulóba döntsék el a helyezéseknek a rendjét a csapatok. Hát van, ahol ez működik, például Szlovákiában rendkívül sikeresnek ítélik, egyeztetni kell, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az NB2-be úgy tűnik, hogy a 20 csapat az sok, fölmerült az, hogy csökkentsük a létszámot 16-ra, erősebb lenne a bajnokság, egyrészt, másrészt pedig nyilván a pénzügyi lehetőségek is jobbak lesznek. Itt továbbra is díjazzuk a fiatal játékosoknak a szerepeltetését, és egy U20-as játékos szerepeltetése továbbra is kötelező. Női futballba emelni akarjuk 8-ról 12-re a létszámot, a futszálba pedig 10-ről 12-re. Hát ami talán nagy hír, hogy nem ez évtől, hanem jövő évtől sikerült elég eredményes tárgyalásokat folytatni, úgyhogy NB1 díjazása, az összdíj keret, ami rendelkezésre áll, az 6,6 milliárdról 12 milliárd forintra emelkedik, az NB2-é 3 milliárdról 4,8 milliárdra, a női NB1 145 millióról 600 millióra, a férfi futszál pedig 80 millióról 480 millióra. Az utóbbi, a női és a futszál, az már ebbe az évben emelkedni fog, az NB1, NB2 az jövő évtől, mert akkor lesznek érvényesek az újonnan megkötött szerződések. Most ezen pénzügyi feltételek mellett én azt gondolom, hogy mindenkinek, minden klubvezetőnek meg kell tenni mindent azért, hogy a magyar labdarúgás fejlődjön, és a magyar labdarúgás akkor tud fejlődni, ha a magyar fiatalok is szerepet kapnak. Én bízom benne, hogy már nem először mondom, és nem mindig talál értő fülekre, hogy előbb-utóbb azért a klubvezetők is magukévá teszik, és úgy szerződnek egy edzővel, hogy ezeket követelményként határozzák meg a számukra.
Az MLS elnöke az eseményen hangsúlyozta, hogy remélhetőleg az OTP Bank Ligában már a következő idényben bevezetik a videóbírót. A pénteki ülésen a küldöttek egyhangulag elfogadták a tavalyi beszámolókat, az idei terveket és az alapszabálymódosításokat. Ezzel pedig véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.